Én is szeretettel köszöntelek benneteket ezen a mai esti Isten tiszteleten. Hegyi beszéd sorozatban vagyunk együtt. A kősziklára épített ház képe van velünk már egészen szeptembertől. Arra hívjuk a gyülekezetet, hogy erősödjünk meg, újuljunk meg abban, hogy Isten igéjére, az ő szavára építjük az egyéni és a közösségi életünket, hogy megtartassunk. A hegyi beszéd 8 boldogmondással kezdődik, a végén pedig 4 figyelmeztetéssel zárja Jézus az ő tanítását. Ebből az elsőt 2 hete hallhattuk, az út képében volt velünk. Menjetek be a szoros kapun, mert keskeny az az út, ami az életre visz, és széles az az út, ami a kárhozatba visz. A múlt héten volt velünk a második figyelmeztetés, óvakodjunk a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájába bújnak, de belül ragadozó farkasok, és azért jönnek, hogy elveszítsenek. Ma pedig egy újabb figyelmeztetés van velünk, Máté evangéliumának 7. részéből a 21-től a 23. versig. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem a manapon, Uram, Uram, nem a te nevedben profitáltunk-e? Nem a te nevedben üztünk ki ördögöket? És nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik. Sohasem ismertelek titeket. Távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Első hallásra megdöbbentő lehet Jézus Krisztusnak ez a kijelentése. Súlyosak ezek a mondatai. Mindannyiunkat megszólít Jézus, akik hallgatjuk az igét, ahogyan ott és akkor az őt körbevevőknek. Szólt, úgy most hozzánk is szól. Hív, hogy ne menjünk el szavai mellett úgy, hogy nem gondolkodunk el. Engedjük közel magunkhoz. Ne essünk egyik végletbe se, sem abba, hogy nem érint, közönyesek maradunk, se abba, hogy bezárunk, lezárunk, reménytelenül, hogy nincs vigasz. Arra gondolva, ki lenne képes cselekedni a mennyei atya akaratát. Jézus Krisztus, ahogy korábban már mondtam ezelőtt, a kijelentés előtt, a hamis prófétákról szólt, akiknél nem csak az számít, amit mondanak, hanem a cselekedeteik, az életük gyümölcse is. De nem csak a hamis prófétákra igaz ez, hanem Jézus Krisztus kiterjeszti mindenkire, aki követi őt, aki hallgatja őt. Jézus Krisztus ma este megállít, konfrontál, leleplez. Hiszen a mi gondolkodásunk szerint ki lenne közelebb Jézushoz, mint aki az ő nevében csodákat tesz, ördögöket űz. Ráadásul az Uram, Uram megszólítás hitvallás is volt. Isten kizárólagosságát hirdette. Te vagy, Uram, az egyedüli Isten? Nem pusztán egy hétköznapi jellegű megszólítás, hanem többre utal. Az Úr, mint legfőbb bíró szerepel így. Tehát akikről Jézus beszél, nagyon is méltóan, megfelelő módon illették Jézus Krisztust. És még fokozódik ez azzal, hogy ez az elhangzó megszólítás, ezek a csodák a nyilvánosság előtt történtek. Tehát tudtak hatalmáról, el is ismerték. Akkor mi volt a gond? Először arról fogok beszélni, hogy miért mondhatta Jézus, hogy nem ismeri őket. Másodszorban mit jelent Jézust ismerni? És végül pedig mi is hallgatjuk Jézus szavait, és mit válaszolunk? Mi lesz erre a mi döntésünk? Tehát először miért mondhatta Jézus, hogy nem ismeri őket? Látnunk kell, hogy Jézus A hitről tanít a hegyi beszéd végén, az olyan hitről, ami nem csal meg. Nem jelent hamis biztonságot sem most, sem az utolsó ítéletben. Akikhez és akiről beszél Jézus, a vallásosság külső formáit megtartják. Még Isten hívőknek is mondják magukat, hallgatják Jézus beszédét, megszólítják, Uram, Uram! Beszélnek Istenről, és azt gondolják, hogy jó helyen vannak, biztonságban vannak, rendben vannak, amit tesznek, helyén való az életünkben, életükben. De itt nem kisebb a tét, mint hogy kimegy be a mennyek országába. Ez a fő kérdés a felolvasott ige alapján a mai Isten tiszteletünkön, hogy ki mehet be a mennyek országába. Pál azt írja a római levélben, akkor üdvözülünk, ha szánkkal bizonságot teszünk róla, és szívünkkel hiszünk benne. Akikről Jézus itt beszél, a szájukkal megvallották őt. De mi lehetett a szívükben? Mi lehetett a szívük szándéka? Jézus konkrétan és világosan fogalmaz. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Ehhez tisztában kell lennünk azzal, hogy mi az atya akarata. A János evangéliumában Jézus maga így fogalmaz. Mert az én atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a fiút és hisz benne, örök élete legyen. Én pedig feltámasztom az utolsó napon. A szóban forgó akarat, az atyai akarat, Isten üdvözítő elgondolása. A kegyelem ideje van, amikor az evangéliumot hirdethetjük, és Isten népének a fő feladata, hogy azon fáradozzon, minél többen hallják. Isten az ő egyszülött fiát adta ezért a világért. Cselekedni az atya akaratát elsősorban itt arról beszél, arra hív, hogy mint Isten munkatársai vegyünk részt abban, hogy embertársaink üdvösségének munkálásában részt veszünk. Jézus egy alapvető és sürgető felhívással fordul ezért a tanítványaihoz. Figyeljetek az ékes szóló beszédek, az Úrnak címzett felkiáltásoknak pusztán nincs értékük. Nincs értékük arra nézve, hogy az emberek Istenhez jussanak. Jézus elkötelezett követésre hívja tanítványait, ami kiterjed a templom falain túl a hétköznapokra, nem csak a vasárnapokra. Akinek összhangban vannak a szavai és tettei, élete minden nyomorúsága ellenére, vagy azzal együtt, olyan gyümölcsöt terem, amely másokat táplál. Ma este jó, ha így megállunk Isten előtt, és feltesszük azt a kérdést, hogy mi az életem fő motivációja? És persze én is mondhatom, igen, a férjem, a gyerekeim, ezek mind-mind fontos feladatai és elhívásai az életemnek, de hogy a szívem fő motivációja, ami meghatározza azt, hogy valójában hogyan élek, benne nekem is meg kellett állnom, amikor készültem, hogy valóban az a legfőbb vágya a szívemnek, hogy az atya akaratát cselekedjen. Valóban így kelek fel, hogy mit akarsz, Uram, és teszem. Persze, hogy nem, vagy lehet, hogy többen így vagytok, hogy igen, nekem nem volt a válaszom. Mert az ige itt arról beszél, hogy nem az atya akaratát cselekszik, hanem azt mondja ezekre az emberekre Jézus, hogy gonosztevők, törvényszegők, Isten törvénye ellen lázadók. Mi az, hogy gonosz? Gonosz az, ami megnyomorít, halált okoz, szétdobál, megfoszt emberi méltóságunktól, egy mondatban összefoglalva, ami távol tart Istentől. A gyakorlatban ez talán így lehetne szépen végig gondolva, megfogalmazva az ige alapján, ami nem mutat rá bátran, amit az Isten megítél, ami nem tud reménységgel biztatni. Ha valaki int, de a saját érdekei és indulatai feszülnek mögötte, akinek a vigasztalása nyomorúságos vigasztalás, mert nincs benne erő, nincs benne szeretet. Aki még ha az Urat is emlegeti, önmagát képviseli. Az a hozzáállás, hogy Isten nélkül is megy. Bármire képesek vagyunk. Sőt, itt még elvisz egészen addig, ha ennek a szónak a még tágabb értelmezésébe belelépünk, hogy gonoszság az, amikor valaki a 10 parancsolatot úgy próbálja felét közvetíteni, hogy hát Isten törvényének már ma nincs létjogosultsága. Ez nem is olyan fontos. Aki erre biztat, nem jót akar neked. Nem az életedet akarja védeni, nem Istenhez akar segíteni. És ez a gonosz tevés, ezek a gonosz tevők, az Isten ellen lázadók, a törvényszegők Jézus szemébe mégis fontosak. Sőt, hívja magukhoz a széles útról a keskeny útra. Pál ezt így fogalmazza meg. Ahogyan tehát tagjaitokat a tisztátalanság és a törvénytelenség szolgálatába állítottátok, hogy törvénytelenekké legyenek, úgy most állítsátok tagjaitokat az igazság szolgálatába, hogy szentek legyetek, mert boldogok, akinek megbocsáttatnak törvényszegéseik. Fontos, nagyon fontos a szavainkban megvallani a hitünket. De talán mindannyian érzitek ezt a feszültséget, hogy amit mondunk, amit talán el is határozunk, és a mindennapi életet. Milyen feszültség van közte, sőt, valamikor ellentmondás van közte. És akkor veszélyes ez az állapot, ha megnyugtatjuk magunkat, hogy igeolvasók, igehallgatók vagyunk, de a szívünk nem változik. Azt mondta Pál, ha szájjal megvalljuk, és szívünkkel hisszük. A szavakat szépen megtanulhatjuk egymástól, felmondhatjuk, de ez még nem változtat a szívünkön. Jézus azt mondja, az Uram, Uram nem elég. A beszéd kevés a mennyek országához. És egyszerű lenne most azt mondani nektek, hogy hát, akkor tegyetek jót. Tegyetek jó dolgokat. És ha eleget teszel, elég buzgó vagy, az emberek látják, Isten is értékelni fogja, és akkor mennybe vezet az út. De Jézus azt mondja ezeknek az embereknek, soha nem ismertelek titeket. Távozzatok tőlem, ti gonosztevők. És akkor itt a kérdés, hogy ki az, akit befogad? Ki az, akit nem küld el? Ki az, akinek azt mondja, gyere hozzám, ismerlek téged? Így érkeztünk el a második ponthoz. Mit jelent Jézust ismerni? Az ismer szó a Bibliában annyit, nem csupán annyit jelent, hogy tudom a nevedet, tudok rólad valamit, hanem az ismer szó itt azt jelenti, Jézus azt a szót használja, ami egy bensőséges, elkötelezett, szeretett közösségről beszél. Azt mondja Jézus, aki velem bensőséges, elkötelezett, szeretett közösségben van, az nem csak hiszi, hogy ő él, nem csak tud róla valamit, vagy csak igaznak tartja a hitünk alaptételeit, hanem közösségben van vele. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged az egyedüli igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Sokan úgy képzelik az üdvösséget, az örök életet, hogy az ember teljesít bizonyos mércét, és akkor így megkapja az örök élet jogát, ha eléggé hisz, ha sokat imádkozik, ha sok jót tesz, többet, mint rosszat, akkor így kap egy jegyet az örök életre. De hogy Jézus pont nem erről beszél, hanem azt mondja, ha velem bensőséges, elkötelezett, szeretett közösségben élsz, ez a kapcsolat, ami örök velem, megtart téged az örök életre. Így fogalmaztam meg, hogy ne egy mennyei jutalomutazásra hajtsunk, hanem egy bensőséges, szeretett közösségre Jézussal. Ahogy Ádám felolvasta Nikodémus történetét, az első szavai Nikodémusnak ebben a párbeszédben megdöbbentőek. Nikodémus is azt mondja, aki egy tanító volt, tudjuk, hogy Istentől jöttél. De ahogy elkezd Jézussal beszélgetni, lehullanak róla a tudásnak, az ismeretnek, a vallásosságnak az álarcai. Ahogy Jézussal elkezd beszélgetni, ahogy mondta Ádám is, ahogy Jézus fogadja az ő botladozó közeledését, és ebbe elkezd beszélgetni, ebben a közösségben történik a változás, Nikodémus szívének a megváltozása. Mert ha egy olyan kapcsolatban élek, emberi szinten is, ahol szeretve vagyok, ott tudunk jól működni, tudunk gyógyulni, vagy tudunk szárnyakat kapni, vagy szárnyakat adni a másiknak. És egyre inkább az lesz az életünk alapidentitása, hogy szeretve vagyunk, és szeretni tudunk. És Jézus ebbe a szeretet kapcsolatba hív ma este téged. Először vagy újra, hogy ebben újulj meg. Mert ha azzal vagyok folyamatosan szeretett közösségben, aki maga a szeretet, aki nem ember, aki a legfontosabb ember az életedben, és tudod, hogy szeret és elfogad, ő sem tud, nem képes úgy szeretni, azzal az állandó és folyamatos szeretettel, ahogy Jézus maga tud szeretni. És ebbe a kapcsolatba vele lenni, vele együtt járni, hát nem erre vágyunk, hogy egy folyamatos, szeretett kapcsolatba éljünk. És Jézus ebbe hív, ebbe az életközösségbe. Ezért mondja azt, hogy az üdvösség útja, annak az első lépése, hogy őt megismerni. És ha őt megismertük, akkor ebből következik, hogy már képesek leszünk a mennyei atya akaratát cselekedni. Ha ebben a szeretett szövetségben vagyunk, akkor, amit talán korábban vallásos formáknak tartottunk, amiket egyébként Isten azért adott, hogy tartsuk vele a kapcsolatot, életre kelnek. Az imádság személyes beszélgetés lesz, ahol nem csupán ismételgetjük a szavakat, hogy Uram, Uram, hogy megnyugtassuk magunkat, vagy végső kétségbeesésünkben tegyünk valamit. Hanem ebben a személyes beszélgetésben őszintén kiönthetjük szívünket, elévihetjük egész életünket. És nem pusztán egy monológ lesz, hanem egy olyan párbeszédben én mondom, és ő is válaszol. A Biblia olvasása már számunkra Isten személyesen hozzánk szóló szava, és ezért figyelünk rá, nem azért, hogy megregulázzunk magunkat, nem azért, hogy betartsuk, amit elvárnak, hanem mert Isten személyes szava, ami nekünk szól, ami nekem szól, amit komolyan veszünk, amit hiszünk, hogy a legjobb, ami lehet, az életünknek a forrása. És ezért igyekszünk igazodni, igyekszünk is azt megtenni. Vagy a gyülekezeti élet nem a báránybőrbe való takarózásnak lesz a helye, hanem olyan őszinte testvéri közösség, ahol nem hibátlan emberek vagyunk együtt, de Isten kegyelméből élő és gyógyuló, megváltott bűnösök, és egymást őszintén Isten felé segítők. Hiszen erre van szükségünk, akár friss keresztények vagyunk, akár keresők, akár évtizedek óta, hogy segítsünk egymást, és szükségünk is van, hogy segítsünk, segítsenek sokszor Isten felé közeledni. A szolgálat pedig nem megfelelési kényszerből való cselekvés, mert félünk attól, hogy mit mondanak, ha nem tesszük, vagy félünk attól, hogy egy embernek, vagy valakinek, egy embernek elveszítjük a szeretetét. Vagy a szolgálat nem azért lesz, hogy büszkék legyünk magunkra, hogy lám én többet teszek, vagy esetleg, hogy versenyezzünk egymással, hogy ki csinálja jobban. Hanem a szolgálat, ha ebbe a szeretett közösségbe élünk, Isten iránti hálából és szeretetből fakadó engedelmesség, ami nem jelenti azt, hogy sokszor nem áldozat, és sokszor nem önmagunk megtagadása. És ebbe a szeretett közösségbe már nem azt teszem, amit én kitaláltam, ami szerintem a legjobb, amit elvárnak, amitől megtapsolnak az emberek, hanem amit az én Uram bízott ránk, vagy rád, és akkor már hálás szívből örömmel fogjuk tenni. Mert ebben a szeretet kapcsolatban tényleg megváltozik az ember szívének az állapota. És így érkeztünk el a harmadik kérdéshez, de hogyan lehet miénk ez az élő kapcsolat? Amikor Jézus Nikodémussal beszélget, akkor Isten országára irányítja a figyelmét, hiszen pontosan tudja Jézus, hogy Nikodémus nagyon vágyik Isten országára. Nagyon szeretné, hogyha ő ennek részese lenne, ha efelől bizonyossága lenne. És Jézus annyira gyengít szeretettel beszél Nikodémussal, és az újjászületésről beszél. Azt mondja neki, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Azt mondja Jézus Nikodémusnak és nekünk is, hogy szükséges megtisztulni és megújulni a lélek által. Ahogyan a testünket, a külsőnket is megtisztítja a víz. Mert romlott a természetünk mindannyiunknak kivétel nélkül. Ami testtől született, test az. A test gondolata pedig ellenségeskedés Isten ellen, törvényszegés. A nem. És Jézus azt mondja Nikodémusnak, ahogy így beszélget vele, ahogy ő vágyik Isten országára, hogy soha ne feledd, hogy te ezt nem tudod előidézni. De kérheted. Maga a szó, hogy születés, mennyire gyönyörűen megfogalmazza ezt a titkot. Egy ember sem szerzője saját létezésének. Egy ember sem képes magát megszülni. És egy ember sem képes megeleveníteni. Élettel megtölteni az ő saját lelkét. Szükséges egy felülről való segítség. Szükséges a mennyei erő, amely a világot teremtette. Ez az újjászületés a görög szöveg szerint felülről születés. És Jézus azt mondja, ez víztől és lélektől. A víz a bűnbánatra utal. Arra hív, hogy mi elveszett állapotunkat megvalljuk Isten előtt. Szükségem van rád. Nélküled elvesztem, nélküled törvényszegű vagyok, nélküled lázadok. A lélek pedig azt jelenti, hogy Isten a bűneit megvalló embert megragadja, a töredelmes szívét kegyelmével elárasztja, mert a víztől születés az halálba adni a bűneinket, a lélektől pedig Krisztussal új életre feltámadni. Amit Pál így fogalmaz meg, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem. A Szentlélek új identitást ad. Azt mondja, hűséges Isten gyermekei vagyunk. Nem vagyunk gonosztevők. Mennyire más ez, ahogy Isten látja elveszett állapotunkat, és közben pedig jön, és cselekszik. Nem hagy bennünket egyedül. Tudja, hogy nem tudjuk egyedül legyőzni a gonoszságot, a gonosz gondolatokat, a gonosz vágyakat, a gonosz kívánságokat. Épp ezért ő legyőzte a kereszten a gonoszságot, a gonoszt magát. Azt mondja Nikodémusnak Jézus, amiként felemelte Mózes a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetni, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mi tehát a felülről való születés titka? Hogy Jézus a keresztre, a keresztről a mennybe ment, és onnan elküldi a lelkét, aki most is fel akar bennünket emelni, hogy élettel, hogy Isten akaratának, a szeretetével, hogy a vele való közösségbe vigyen. Jézus Krisztus halála, testvéreim, az egyetlen lehetősége a mi életünknek. A kereszt az egyetlen forrása az üdvösségünknek. A kereszt által történhet, hogy az ember meghalljon magának. A kereszt az, ahol az ember megbékülhet Istennel. A kereszt az, ahol megláthatjuk, hogy Isten nem csak együtt érez, hanem meghal a szenvedő emberért. A rézkígyó, melyet Izrael táborában felemeltek, egészséget és gyógyulást hozott mindazok körében, akiket a tűzes kígyók megmartak. Éppen így a megfeszített Krisztus örök életet hozott mindannyiunknak. Benne van a mi gyógyulásunk. Igaz, hogy bűnösök vagyunk, de Krisztus szenvedett értünk. Igaz, hogy halált érdemlünk, de Krisztus meghalt helyettünk. Igaz, hogy vétkes, fizetésképtelen adósok vagyunk, de Krisztus megfizette adóságunkat saját vérével. Krisztus felemeltetett a keresztre, és kitárta a menny kapuit mindannyiunk számára. Ragadjuk meg, higgyünk benne. Jézus háromszor ismétli el Nikodémusnak, hogy higgy. Higgy benne, mert aki hisz az Isten fiában, annak örök élete van. Hiszen Jézus lett a mi igazságunk, most és az örökké valóságra nézve. Amen. Imádkozzunk. Urunk, áldunk és magasztalunk téged, mindenek teremtőjét, mindenek életre hívóját, aki hatalom minden itt ezen a földön és a mennyben és a föld alatt. aki egyedüli igaz Isten vagy, és aki mégis közel jöttél, emberré lettél, lehajoltál hozzánk, megkeresel és hívsz magadhoz. Féltőn szerető jelenléteddel. Köszönjük, hogy a kereszten megváltottál minket. Köszönjük, hogy a kereszten elvégezted a bűneink büntetésének elhordozását. Köszönjük, hogy ott elvégezted a halál és minden sötétség legyőzését. Köszönjük, hogy utat nyitottál a mennybe az Atyához. Köszönjük, hogy nem csak egy ismerős akarsz lenni az életünkben, te hatalmas Úr, akivel néha-néha összefuthatunk, akivel néha-néha jó találkozni, hanem a szívünkben akarsz élni. A szívünkben akarsz lakni. Élő közösségben. Hálát adunk ezért, Urunk, hogy ez a te akaratod. Ez a te akaratod, hogy szereteteddel a szívünkbe áradj, és ezt tudjuk tovább vinni. Nem a saját erőnkből, hanem a te szent lelked erejével. Jöjj, Szent Lélek Isten, és tölts be az életünket. Tölts be a szívünket. Nyugodj meg rajtunk, bennünk és közöttünk, hogy hagyj töltsük be együtt is a küldetésünket, amire hívtál, hogy hirdessük, élő kapcsolatban lehetünk a mindenható Istennel. Nem csak itt, hanem az örökké valóságban. És köszönjük, hogy addig is te megeleveníted a mi életünket, hogy a veled való kapcsolatban az imádság, a bibliaolvasás, a testvéri közösség, a szolgálat az élettel legyen tele, az hálával legyen tele, az örömmel legyen tele, hogy valóban, mint Krisztus teste, tudjunk itt egymás felé és kifelé is szolgálni. Jöjj, Urunk, és cselekedd ezt meg velünk. Töltsd be kincseiddel az életünket. Köszönjük neked, hogy arra is hívsz, hogy közben járjunk, hogy könyörögjünk, hogy kiáltsunk. Kiáltunk a gyászolóinkért, itt a gyülekezetben, a betegeinkért, a szenvedőkért. Bármilyen testi vagy lelki gyötrelmekben vergődőkért, hogy Urunk, hozz szabadítást, hogy a te kegyelmed áradjon ki még nagyobb erővel és valósággal. Kiáltunk a lakótelepünkért, akiket ránk bíztál, Urunk, a lakóparkokért itt a környezetünkben, hogy hagyj legyünk itt só és világosság. Kiáltunk az országunkért, az országunk vezetőiért, és esedezve könyörgünk a háborúban szenvedőkért, hogy könyörülj, Urunk, mutasd meg hatalmadat, és tarts vissza gonosz minden támadását és minden szétdobálását. Köszönjük, Urunk, hogy imádkozni tanítottál. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.